Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Amikor helyet adunk az Úrnak, képesek vagyunk megnyílni az egész teremtés és minden teremtmény előtt. Akkor megértjük, hogy az élet az Atya ajándéka, aki mélységesen szeret minket és arra vágyik, hogy hozzá és egymáshoz tartozzunk, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Gyűjtést szervez a Magyar Vöröskereszt és az Ökumenikus Segélyszervezet az árvízi védekezés támogatására, közölték a szervezetek a távirati irodával. Mint írták, a Magyar Vöröskereszt egész évben működő adományvonalára a 1359-re indított hívásokkal, illetve az ide küldött adomány szövegű üzenetekkel szeptember 15-től határozatlan ideig bárki támogathatja a Magyar Vöröskereszt katasztrófavédelmi tevékenységét az árvízi helyzet idején. Egy hívás vagy egy SMS 500 forint támogatást jelent. A 1359-es adományvonal mellett él annak is a lehetősége, ha valaki banki átutalás útján szeretne segíteni, tették hozzá. Az Ökumenikus Segélyszervezet is felhívással fordul a lakossághoz, hogy az emberek a 1353-as adományvonal tárcsázásával 500 forint hívásonként, illetve a segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással fejezzék ki szolidaritásukat. A vízügy igényei szerint 1000 katona azonnal bevethető az árvízi védekezésben, 24 órán belül pedig 4000 mozgósítható, mondta a honvédelmi miniszter Neszmélyen a térség fideszes országgyűlési képviselőjével közösen tartott sajtótájékoztatóján. Szalai Bobrovnicki Kristóf hozzátette, ezt a számot a területvédelmi tartalékosok bevonásával folyamatosan emelni tudják. A Magyar Honvédség készen áll és segít a vízügynek, hogy megóvják az emberek életét, az otthonokat. A Magyar Honvédség helikopterei az árvízi gócpontok felmérésében segítenek, illetve a lánctalpos kétéltű járművek is rendelkezésre állnak, ismertette a miniszter. Szakmai, logisztikai, tárgyi, anyagi segítséget nyújt az állam az árvíz ellen védekező önkormányzatoknak, mondta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az árvíz elleni védekezésről tartott sajtótájékoztatón Budapesten. Rétvári Bence ismertette, minden védekező település számára többrétű segítséget nyújt az állam. Egyrészt minden településen van a vízügy részéről egy széleskörű árvízvédekezési ismeretekkel rendelkező műszaki vezető, aki segít kijelölni a védvonalakat és megszervezni a védekezést. Másrészt minden településen van egy összekötő a katasztrófavédelemtől a felmerülő tárgyi igények, például homok, homokzsák, gépek biztosítására. Emellett a települések a védekezésre fordított összeget később igényelhetik a Viszmajor alapból. Stratégiai egyetértés van Magyarország és a kőolaj exportáló országok szervezete között abban, hogy az olajellátás nem politikai ügy, és a kőolajellátás kérdését tilos átpolitizálni, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán, miután Bécsben találkozott a szervezet főtitkárával. Szijjártó Péter azt írta, Magyarország kőolajimportáló országként természetesen függ az olajtermelő országok döntésétől, de legalább ennyire függ azoktól az országoktól, amelyeknek területén keresztül érkezik az olaj Magyarországra. Ezért a kőolaj tranzit biztonsága stratégiai fontosságú kérdés. 469 kis település nyert el forrást önkormányzati tulajdonú utak, hidak, járdák és kerékpárutak fejlesztésére a Magyar Falu programban meghirdetett pályázaton, mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos Budapesten. Gyopáros Alpár ismertetése szerint az idén július közepén lejárt pályázatot 5 milliárd forinttal hirdették meg. Az utca, út, híd vagy kerékpárút felújítására egy-egy önkormányzat legalább 45 millió míg járda felújításra maximum 10 millió forintot igényelhetett. Ez a pályázati lehetőség 5. éve az egyik legnépszerűbb pályázati forma, és bár a Magyar Falu program szerteágazó fejlesztési lehetőséget kínál, az utakat, járdákat, hidakat mindenki használja, tette hozzá. Végül az időjárásról. Főként az ország délnyugati-nyugati felében kialakult réteges felhőzet csak lassan szakadozik, gomolyosodik. Maradnak tartósan felhős tájak. Máshol a látási viszonyok javulása után általában naposra fordul az idő. Északkeleten lehet felhősebb és néhol szitálás, főként az északkeleti harmadban zápor, kis eséllyel zivatar is előfordulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 15 és 23 fok között valószínű. A felhősebb nyugaton számíthatunk az alacsonyabb értékekre. Híreket hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunk központi témája a tánc lesz. Beszélgető partnerünk pedig Mirkóczki Zita, a Pódium Tánc és Balettiskola igazgató művészeti vezetője, nívódíjas táncpedagógusa lesz. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, mai műsorunkban a tánc lesz a főszerepen, arról fogunk beszélgetni, hogy mit is adhat a gyerekeknek a tánc tanulása. Itt van velem a stúdióban Mirkóczki Zita, üdvözlöm sok szeretettel.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
És nyilván akkor másról sem beszélhetünk, mint a Pódium Tánciskoláról. Miért is fontos az a gyerekeknek, hogy elkezdjenek ilyen táncművészeti ágazatokkal foglalkozni?
Hát úgy gondolom, hogy alapvetően a művészeti ágak, bármelyik művészeti ág nagyon-nagyon fontos a gyerekek életében, hiszen a kreativitásukat bontakoztathatják ki, személyiségükben fejlődnek a művészetektől, akár legyen az zene, akár legyen az képzőművészet, akár legyen az tánc. Egészen máshogyan fejlődnek szerintem, más lelkülettel fejlődnek, mint egy sporttól. És sokkal harmonikusabbnak gondolom ezt a fajta mozgásformát is, a táncot, mint olyat, és sokkal harmonikusabbnak érzem a tánchoz kapcsolódó bármilyen művészeti ágat is azzal, hogy aztán fejleszthetjük ezáltal a gyerekeket.
A Pódiumnak van egy múltja már, azt gondolom, hogy nem igazán kell sokaknak bemutatni, de mégis ugorjunk vissza kicsit a kezdetekhez, hogy honnan indul volt az ötlet, és mi volt a cél azzal, hogy megalapítsák a tánciskolát?
Már 30 éves a Pódium, tehát a tavalyi tanév volt a 30. tanévünk, ami azért nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy ennyi éven keresztül, több évtizeden keresztül tudtam ezt működtetni, tudtuk közösen működtetni a kollégáimmal, és nyilván nagyon sok gyerek járt a városból, Egerből és Eger környékéről most már, sőt, már Gyöngyösről is vannak növendékeink, akik hozzánk járnak. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok az egész iskolai múlt 94-ben alakult, nagyon fiatalok voltunk még Barta Dórával, akivel ezt az iskolát létrehoztuk, és tulajdonképpen nagyon egyszerű volt a célja, hogy a táncot, mint művészeti ágat megszerettessük a gyerekekkel. Nem volt különleges elképzelésünk, azt szerettük volna, hogyha klasszikus balett, mint olyan, és a modern tánc, de alapvetően a klasszikus balett, azt megismerjék a gyerekek. Annak idején nem lehetett máshol klasszikus balettet tanulni, csak a balettintézetben. És azzal, hogy egy kicsit kinyílt így a világ, és szabadabban lehetett iskolákat létrehozni, azáltal volt lehetőség arra, hogy tulajdonképpen egy ilyen oktatást bevezessünk a városba.
Akkor ez hiánypótló volt itt a városban?
Igen, azt gondolom, hogy igen. Igen. Az a, főleg úgy, ahogyan mi ezt kezeltük. Tehát mi is tulajdonképpen magániskolaként egy rendszert építettünk föl ez alatt az időszak alatt a balettra, hogy melyik évben milyen korosztálynak mit tanítunk, hogyan kezdjük el. És ez az oktatás, ez egymásra épül. Kezdjük nyilván a gyerektánccal, amikor még nagyon kicsik, mozgásfejlesztő gimnasztikát tanulnak, Bercik-Sári féle módszer alapján tanítjuk őket. Aki Bercik-Sárának a neve nagyon ismerős, a ritmikus sportgimnasztikában, régen művészi tornának hívták. Ő alapozta meg azt, és annak a gimnasztikája nagyon jó alapokat ad a klasszikus baletthez, és mi azzal kezdtük, és aztán így épült folyamatosan egymásra a balettelőkészítő, gimnasztika, a klasszikus balett, majd a modern tánc.
Akkor, mikor indult az iskola, akkor mennyiben kellett itt a helyiekkel ezt megismertetni, hogy igenis jöhetnek, és a gyerekek jöjjenek táncolni, és ez nekik miért jó?
Nagyon-nagyon sokan jöttek, mivel egyedi volt ez az egész dolog, ezért nagyon sokan kapcsolódtak az iskolához. Először egy nagyon pici, az ifjúsági házban dolgoztunk, egy kicsi teremmel, egy 40 négyzetméteres kicsi teremmel, nagyon-nagyon mini öltözővel, de tényleg, tehát aki oda bement egy ember, akkor a másiknak ki kellett jönni, tehát körülbelül ilyen nagy volt az öltözőnk, és belaktuk mi az ifi ház alját, aztán már egy másik termet is kellett hozzábérelni, tehát párhuzamosan két teremben ment utána az oktatás egy-két éven belül, és az egész aula zengett a pódiumosoktól, a gyerekektől, az óvodásoktól és a szüleiktől, úgyhogy mi nagyon szerettük ott dolgozni és ott élni, és aztán nyilván az átalakulásokkal került aztán át a Grónai utcába, a volt három farkas helyére a balettiskola 2010-ben.
Mennyiben változott az oktatási módszer ez alatt a 30 év alatt?
Maga a metodika nem sokat. Tehát amit klasszikus balett vagy modern táncot tanítunk, az nem sokat. Jöttek hozzá plusz képességfejlesztések, akár labdás gyakorlatok, akár szalaggal történő, gumiszalaggal történő oktatás, vagy feladatok, ami képességet fejleszt, de alapvetően a klasszikus balett múltja olyan szigorú szabályrendszerre épül, hogy attól eltérni nem lehet. A modern tánc az nyilván sokkal szabadabb, az nagyon-nagyon sokrétű és sokféle ág van, abból is mi használunk egy alaptechnikát, ami a balettra épülve a hamadi rendszert használjuk, de ott nagyobb a mozgástér. De tulajdonképpen inkább a pedagógiai munka az, aminek kellett változni 30 év alatt, hiszen a gyerekek változtak 30 év alatt, egészen más generációk kellett dolgoznunk, és ezt azért érzékelem, hogy máshogy kell mostani 4-5 éveshez hozzányúlni, és mást bírt el egy 30 évvel ezelőtti 4-5 éves.
Ez nagyon érdekes, mert nem ön az első, aki ezt mondja. Miben változtak ezek a gyerekek?
Nyilván felgyorsult a világunk, tehát ezt nem kell ecsetelni, sokkal több inger éri a gyerekeket, sokkal nehezebb őket lecsillapítani, figyelmüket koncentráltan arra az adott egy dologra, ami éppen a gyakorlat, oda összpontosítani, és nyilván ez az állandó vibrálás, ez az állandó sok-sok zaj, ami körülveszi őket, és akkor bejönnek a balettterembe, és akkor megszólal a klasszikus zene, vagy a zongora zenéje, ami egy teljesen más lelkületet igényel, tehát egy sokkal nyugodtabb, iszonyatos koncentrálást igényel, mert hogy a klasszikus balett nagyon-nagyon aprólékos, kidolgozott testet ad majd, de ez nagyon sok munka, hogy minden egyes apróságra odafigyeljünk, hogy az olyan precizitással valósuljon meg az az egy-egy gyakorlat. Úgyhogy nagyon nehéz ezt összeegyeztetni, ma is lehet, tehát meg lehet ezt tenni, és megvannak azok a gyerekek, akik tehetségesek ebben, és akik majd alkalmasak lesznek akár hivatásszerűen is ezt végezni, és úgy gondolom, hogy nagyon sokat is ad. Pontosan azt adja a klasszikus balett és a táncművészeti oktatás, ma, ami már úgy hiányzik, tehát a kulturáltság, a harmónia, az esztétika, a finomság, a lágyság, ma már ebbe a felgyorsult, nagyon hangos világban a nagyon erős zenéket halljuk, a nagyon erős hangokat halljuk, és ezzel szemben pedig ez a művészeti ág egészen másféle lelket igényel.
Lehet, hogy kicsit át is formálja ilyenkor ez a gyereket, ugye?
Igen. Igen, azt gondolom, hogy igen. Ha nem is átformálja, hanem ad egy plusz szemléletet, hogy van ilyen is, hogy létezik. Hogy a balettban meg lehet találni egy olyan finomságot, amit amúgy mondjuk máshol már nem találsz meg. De ugyanez az alkotást is, megtalálhatod a tánc létrehozását, és ugyanez van mondjuk szerintem képzőművészetben is, vagy zenében. Tehát az alkotást találod meg, a te belső hangodat találod meg a táncban, és ez azt gondolom, hogy bizonyos gyerekeknek biztos iszonyatosan sok erőt és a világban való eligazodást is sokkal jobban tudja segíteni.
Hány éves kortól érdemes elkezdeni a táncot, hogy ha valaki komolyabban szeretne ezzel foglalkozni?
Hát alsó tagozatban akkor mindenképpen. Tehát akkor első
az már a felső határa kezdéshez?
Hát, hogyha valaki mondjuk, tehát azt mondom, hogyha akkor inkább ketté veszem, vagy több felé veszem a dolgot. Ha valaki úgy gondolja, hogy ő szeretne hivatásszerűen is ezzel foglalkozni, vagy a szülő úgy gondolja, hogy a gyermeke,
igen, még a szülő,
hogy a gyermekét szeretni erre a pályára, vagy úgy megnézni, hogy erre a pályára való-e, akkor első osztályban azt el kell kezdeni, általános iskolában. Fel kell készíteni ugyanis a gyereket majd a később az egyetemi képzésre, ami ugye ott ötödik osztály, a normál iskola rendszer szerint az ötödik osztályt jelenti. És mivel mi az egyetemmel, a Táncművészeti Egyetemmel ugye tehetségcentrumaként működünk, ezért mi keressük is a tehetségeket. Ha valaki hobbi szinten akar táncolni, azt bármikor elkezdheti. És azt nálunk is bármikor elkezdheti. Nyilván vannak olyan csoportok, amiket tudok ajánlani, és van olyan, amit nem feltétlenül, csak előképzettséggel, vagy ha valahol máshol már tanult táncolni, akkor egy próbaórán megnézem, hogy mi az a tudás, és tudok neki ajánlani csoportot, hogy melyik csoportba tudom őt elképzelni, mi az, ahonnan neki el kell kezdeni nálunk tanulni.
Most elindult egy új tanév, sok kicsivel együtt. Mikortól lehet mondjuk látni azt egy gyereken, hogy benne van potenciál, tehát neki érdemes ezzel komolyabban foglalkozni?
Szerintem, ugye először nagyon nagy a lelkesedés mindenkiben, borzasztóan szeretnek járni, nagyon, nagyon élvezik, aztán sok-sokan rájönnek, hogy azért itt, tehát hogy nem csak arról szól, hogy bejövünk a terembe és táncolunk, és akkor mindenki táncikálunk, és mindenki össze-vissza ugrál, hanem azért itt feladatok vannak, gyakorlatsorok vannak, nyilván erősítjük az izmaikat, lazítjuk az izomzatukat, a koncentráció képességüket fejlesztjük, ritmus gyakorlatokat végzünk, tehát hogy itt azért folyik egyfajta fegyelmezett munka. Hogyha valaki ezt szereti és megszokja, akkor tulajdonképpen már én akkor ott nyertem. Tehát, hogy én már ott jó vagyok. Hogyha azt látom, hogy adottságában, testi adottságában vannak kiemelkedő lehetőségek, tehát nagyon hajlékony valaki, nagyon lazák az ízületei, nagyon tág a csípő ízülete, ezeket már lehet látni kicsi korba, akkor az megint egyfajta előny, mert bizonyos gyakorlatokat ő könnyebben fog elsajátítani, nagy hamarabb jön a sikerélmény, én ezt meg tudom csinálni, meg tudok, hátra tudok hajolni, nagy terpeszülést tudok csinálni, előre tudok hajolni. Akinél ezek húzódnak, kicsit fáj, akkor ott ki kell tolnunk a korlátokat. Tehát, hogy megtanulja azt, hogy attól, hogy ez nem megy elsőre, attól még ez nem probléma, mert hogy ez fejleszthető. Tehát nagyon sok adottság, vagyis lehetőség van a testben, ami fejleszthető. Egy adottság nem fejleszthető, azt meg tudom nézni, a csípő ízület nyitását, a csípőnek a nyitását meg tudom nézni egy speciális, nagyon egyszerű feladattal, vagy gyakorlattal, hogy mennyire fordul kifele a csípő ízületből a combcsont önmagától, hogyha ez nagyon jó, tehát nagy százalékban, magas a százalék, akkor alkalmas akár klasszikus balettspic technika magas szintű oktatásra is, hogyha ez például nagyon kötött, akkor nyilván a klasszikus balettet magas szinten, mint az vagy az egyetemen, azt nem tudom ajánlani, de attól hobbi szinten nyilván lehet végezni, mert nálunk nem ez a fontos, hogy mindenkit kitekergessünk minél jobban, hanem az, hogy megtanítsuk és megszerettessük ezt a mozgásformát.
Érdekes, hogy említette a kudarc élményt abból a szempontból, hogy a gyerekek hogyan viszonyulnak ehhez, mert hogy ők gyors és azonnali eredményt szeretnének mostanában. Én azt látom a gyerekeken, hogyha nem jön össze, akkor teljes a tragédia.
Így van, ezt nagyon jól látja, és ez az a másik dolog, ami ma már különbség a gyerekek között, hogy a felgyorsult világban ők azonnal szeretnék. Ők ezt a játékot most akarják megvenni is, meg megkapni is, és ezt a feladatot, amit meg kell csinálni, most akarják megcsinálni, nem pedig várni vele sokáig, meg beletenni a munkát, meg sokszor kell előrehajolni ahhoz, hogy megnyúljanak azok az izmok. Na most itt van az, hogy mennyire türelmes, tehát hogy a türelemre is megtanít, hogy tedd bele a munkát, nem azonnal fog sikerülni, sokat kell ezért tenni, de sikerülni fog, és akkor az borzasztó jó dolog, amikor látod, hogy fejlődsz. A gyerek is látja. Kitartást fejleszt, iszonyatos módon. Minden egyes lépéssel előrébb kerül ahhoz, amit a másik meg már tud, mert a másik már mondjuk meg tudja csinálni, ő meg még nem, és megtanítja arra, hogy nem adjuk föl, mert ma már azt is szeretik az iskolába, úgy mennek, hogy tudnak olvasni, meg írni, és akkor fú, de jó nekem, de nem, itt minden nap bele kell tenni a munkát, és nem feladni, és hogyha valaki kitartó, akkor meg is lesz ennek az eredménye, és majd az életben is ez így lesz, tehát aki kitartó, annak az életben is meg lesz az eredménye.
Előfordulnak olyanok, akik feladják?
Persze. Hogy ne. Vagy azt gondolom, hogy feladják ezt, és másban találják meg az útjukat. Tehát, hogy nyilván nem mindenkinek való a tánc, és rájön, hogy ő mondjuk nem ezt szeretné, hanem egy másik fajta mozgásformát, focizni szeretne, vagy kézilabdázni. De ahhoz is nagyon jó alapokat amúgy ad a gimnasztika. Tehát a gyerek korosztályban, óvodás korosztályban gimnasztikát tanulni nagyon fontos, mert nagyon harmonikusan fejleszti a testet, minden részét, nem egy irányban, nem csak egyféleképpen, hanem mindenhogyan, nyújtással, lazítással, erősítésekkel úgy tudjuk adni át a testet aztán akár kézilabdára, akár másfajta táncra, akár úszásra, hogy arra alkalmas. Nyilván van olyan, hogy például úszásból túlságosan balettosan úszik valaki. Van olyan, és ezt hallottam már vissza, és hogy látszik, hogy balettra járt a gyerek előtte. Igen, igen, ez is benne van a pakliba, de alapvetően nagyon jó felkész. Meg hát figyelmet, koncentrálást tanít, és az mindenhol utána nagyon jól jön minden tanárnak és edzőnek.
Említettük a szülők oldalát. Milyen most a szülő alapanyag? Hogyan változott ez az elmúlt években?
Igen, az az alapanyag. Már most nagyon érdekes a szituáció, mert már hozzák vissza hozzám a volt növendékek a gyerekeiket, és ez nagyon meglepő, hogy már jönnek vissza, és azt gondolom, hogy nyilván a szülők is másak, mint annak idején mi voltunk szülőként. Nekik is alkalmazkodni kellett ehhez a mai világhoz, hogy sokkal többet kell dolgozni, hogy sokkal nehezebb beosztani az időt, és sokkal kevesebb idő jut esetleg a családra, a gyerekre, nyilván a sok munka miatt, és a felgyorsult világ miatt, de azt látom, hogy akinek fontos, hogy a gyerekének megadjon olyan plusz lehetőségeket, amivel fejlesztheti, akkor azok mind megtalálják azt az utat, akár sportban, akár művészeti ágban, és elviszik a gyereküket. Ez nagyon időigényes. Ez ott kell ülni a szülőnek az öltözőbe, menni kell érte, hozni kell, aztán hétvégén is, aztán ha fellépés van, oda is elvinni, vagy ha verseny van, tehát hogy azért ez egy család életében részévé válik a család életének a táncművészet. Nagyon érdekes, amikor szülők, akik amúgy soha nem foglalkoztak ezzel, tehát teljesen kinyílik egy másik világ, egy másfajta világ a tánccal, amit a gyerek bevisz az ő életükbe is, és ez egy jó dolog, tehát megszeretik, de azt gondolom, hogy alapvetően csak ezek a mai szülők alkalmazkodnak ehhez a mai világhoz, és próbálják a legjobbat kihozni belőle.
És hát, ha már említettük a versenyeket, nagyon komoly eredményekkel büszkélkedhet a pódium. Mi lehet a siker kulcsa ön szerint?
Hát a kitartó, céltudatos munka, a folyamatos fejlődés, a csapat szellem, a csapat munka, hogy csapatban dolgozunk, hogy egymással, egymásért teszünk, hiszen nyilván vannak itt szóló lehetőségek, szóló táncok vagy duettek, de azért nagy többségben csapatban dolgozunk, itt egymásra vagyunk utalva, egymást segítjük, egymást támogatjuk, egyikünk a másik nélkül nincsen. És ez a siker kulcsa, a kitartás, a céltudatosság, az alázat, iszonyatos alázat kell a táncművészethez. Ott mindig, amikor nem sikerül, újra és újra meg kell próbálni, és föl kell állni, hogyha nem megy, és újra meg kell csinálni, és nem feladni. Tehát ez sok mindenre megtanít. Valószínű, hogy sportágokban is vannak ilyenek, ezt elmondhatná egy edző is, de aki bármilyen ilyen dologgal foglalkozik, azt úgy. Ja. És hát én mai napig azt mondom, hogy a harmónia, a finomság, a léleknek a rezdülése azért az a művészet és az a táncművészet.
Honnantól kezdődik a versenyzés lehetősége?
Gyerekkorosztályban már olyan harmadik, negyedik osztálytól, aztán nyilván felfele junior korosztály. Nálunk azért sok munkát kell beletenni, tehát aki eljön óvodásként, 4-5 évesként, ő nem fog még versenyezni semmilyen formában. Ő évzárón előadja a táncot, amit megtanulunk, és az a színházban zajlik ez az évzáró előadás, de utána még legalább 3-4-5 évet bele kell tenni, mire verseny lesz belőle. Nálunk az a különbség más sportokhoz képest, például egy úszással, hogy ott már az első ugye valami kis úszóversenyt csinálnak házilag, meg ilyen területi bajnokságok vannak, és akkor elviszik az óvodás korosztályt. Nálunk nincs ilyen.
Csak hogy legyen eredmény, amit el lehet mutatni.
Igen, én nem tartom ezt annyira fontosnak még náluk, tehát azért megterhelő, nem minden gyerek szeret versenyezni, fellépni, ahhoz is meg kell érni. Nem mindenki szereti a sok-sok munkát, amit bele kell tenni, ahhoz is meg kell érni. Tehát nyilván mindenkinek más a fejlődési ritmusa, és úgy gondolom, hogy azért általános iskola alsó tagozatában már harmadik, negyedikben érnek meg arra, hogy aztán már ezzel komolyan lehessen foglalkozni, és mi szeretünk úgy elmenni versenyre, hogy az olyan csapat is, aki hozza az eredményt.
A színpadra állásnak a lehetősége az mennyiben veti őket vissza? Mert nyilván ez egy faktor annak, hogy mehet-e ő versenyezni.
Igen, nem mindenki szeret szerepelni, nem mindenki szeret fellépni. Ennek is megvan, hogy van, akinek évek kellenek, mire azt mondja, hogy na, akkor most ő már tényleg versenyzős csoportba szeretne járni. Van úgy, hogy én ajánlom szülőnek, hogy akkor most jöhetne a gyerek a versenyzős, és azt mondják, hogy köszönik szépen, nem. Ezt elfogadom, nyilván látom, hogy lehet, hogy a szülő úgy érzi, hogy a gyerek még lelkileg nem tartott, hogy ezt a fajta terhelést elbírja, ez teljesen rendben van. Van, aki meg szívesen jönne, és esetleg én mondom, hogy nem egyelőre, mert én nem látom ezt, hogy ott tart a gyerek, úgyhogy ez egy ilyen egyensúly, balansz mindig a gyerek, szülő és tanár hármasában, hogy a legjobbat hozzuk ki a dologból, de azért a fellépést, mikor egyszer kétszer azt úgy megérzi egy gyerek, azt utána nagyon szereti. Tehát a tapsot, meg neki a jó érzést, hogy fú, ezt megcsináltam. Tehát olyan büszkék tudnak lenni magukra, nyilván én is rettenetesen büszke vagyok rá, a szülő az teljesen oda meg vissza van. Tulajdonképpen aztán rájönnek, hogy ez egy jó dolog. Sokan aztán a szereplésért csinálják végig ezt a sok-sok munkát, tehát a fellépés az nagyon inspiráló, nagyon motiváló tud lenni ebben a dologban, meg aztán a versenyek is motivációk, egy külföldi verseny meg főleg.
Mennyire gyakran fordul elő az, hogy valaki hivatásának választja a táncművészetet végül, ahogy kikerül a pódiumból?
Ezt már most az utóbbi években azt tudom mondani, hogy elég rendszeres nálunk. Negyedik éve csináljuk a Magyar Táncművészeti Egyetemmel közösen, mint vidéki tehetségcentrum működünk. Mi voltunk az országban a harmadik ilyen város, Makó és Oroszlány után, és most már egyre többen csatlakoznak, tehát az egyetemnek ez egy nagyon fontos, kardinális feladatának tartja, hogy lemenjen vidékre, és megtalálja letámaszkodási pontjait, hogy még több tehetséget kutasson föl, hogy még többen válasszák ezt hivatásuknak. Úgyhogy idén ketten kezdték a tanévet a Táncművészeti Egyetemen tőlünk. Egy nagyobb lányom Győrben kezdte a Győri Táncművészeti Szakgimnáziumban, egy pedig a Dózsa Gimnáziumban Budapesten. Tehát, hogy tulajdonképpen most 4 növendéken ment, kezdte tanulmányait mondtál valamilyen táncművész szakon, klasszikus balettan és modern táncon, tavaly előtt is volt ilyen növendékem, sőt, azért büszkélkedek egy olyan növendékkel is, Bajzár Csuskával, akit olvashattak a hírlapban is, hogy ő idén a Royal Ballet School-nak a nyári kurzusán vett részt, kapott egy ösztöndíjat. Ő amúgy a Táncművészeti Egyetemnek a növendéke, pódiumos volt, és most nyáron beadott egy pályázatot, és sikeresen megkapta ezt a lehetőséget, hogy egy hetet kint tölthetett Londonba, ahol klasszikus balettet, meg repertoárt, meg mindenfélét tanulhatott, úgyhogy ez nagyon-nagyon különleges dolog, amikor a világ összes helyéről adják be a pályázatukat, és kis videót kell készíteni, fényképet kell készíteni, és akkor kiválasztják, hogy ki az, aki ösztöndíjat kaphat.
Ez most egy kiemelt büszkeség volt, de pont akartam kérdezni, hogy az elmúlt 30 évből mi az, amire nagyon büszke a tánciskola történetében?
Amire nagyon büszke vagyok, hogy a színházban a tánctagozatnak a létrejötte, az azért hozzánk, a pódiumhoz kapcsolódik, Barta Dóra nevéhez és hozzám. Azért Eger városának ez egy nagyon erős lépés volt. Mi mindig is arra törekedtünk, hogy nem csak tánciskolában gondolkodtunk, hanem előadások létrehozásában is, professzionális előadások létrehozásában. Működtettünk táncfesztivált nyaranta, amikor a legjobb együtteseket hoztuk le a Líceum udvarára. Ez több éven keresztül ment, tavaszi fesztiválon rendszeresen felléptünk, az Egri Szimfonikus Zenekarral több produkciót hoztunk létre élő zenével, tehát ezek nagyon-nagyon különleges dolgok, úgyhogy én erre mind-mind büszke vagyok, igazából nem is nagyon tudnék kiemelni egy-egy dolgot sem, büszke vagyok a külföldi versenyeken való részvételért, arra, hogy ezekkel milyen élményt adunk amúgy a gyerekeknek, és mennyire emlékeznek vissza majd 10-20-30 év múlva ezekre az eseményekre, a balatonfüredi táborok, hát az a gyerekeknek egy csoda. Ezt mindig elmondják minden egyes évzáron, mikor megkérdezem a távozó növendékeket, hogy mi volt legnagyobb élmény az életetekben, és akkor az egyöntetűen a válasz, hogy a balatonfüredi táncfesztivál, mert az egy olyan szabadság is volt ott, hogy nem csak versenyeztünk, hanem ott kicsit ki is kapcsolódtunk.
Lezárult a beiratkozás, de ha valaki lemaradt és még nagyon szeretne, akkor neki milyen lehetőségei vannak?
Folyamatosan várjuk a növendékeket. Nyilván a beiratkozás az a tanév kezdetéhez mindig hozzá kapcsolódik, de hogyha valaki egy esetleg később eszmélt, vagy nem volt itthon a beiratkozás alkalmával, vagy nem volt alkalma eljönni, vagy csak most hallott róla, akkor szeretettel várjuk őt bármikor, telefonon fölhív engem, jelentkezik e-mailben, akár Facebookon ír, úgyhogy most több lehetőség van, akkor meg tudunk beszélni egy időpontot, és be tud jönni, és be tud iratkozni, és fel tudja venni a tempót az iskolával.
Vannak még helyek akkor?
Vannak, igen. Most jelen pillanatban két gyerekcsoportom van. Az egyik az 4-5 éves, a másik az 5-6 éves korosztályt foglalja magába, és nyilván vannak a nagyobbak. Van modern tánc, színpadi tánc, modern tánc csoport, ami kifejezetten úgy hoztam most létre, ahol most kezdenek el igazán modern táncot tanulni. Tehát aki nagyon szeretne modern táncolni, annak most lehetősége van még egy olyan csoporthoz kapcsolódni, akik most kezdik ezt el. Ez csütörtökön délutánonként van, és hát amellett pedig fél évente van az egyetemi csoportoknak záróvizsgája, meg nyilván egy ilyen pótjelentkezési lehetőség az egyetemi csoportokba, ahova felvételi van.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Mirkóczki Zitával, a Pódium Tánc és Balettiskola igazgató művészeti vezetőjével, nívódíjas táncpedagógusával beszélgettünk. Köszönöm figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikus Somogyi Márton nevében is. A műsor szerkesztője Beret Renáta volt. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői adásunk tartalmából. A Jézussal való találkozás megváltoztatja életünket. Ferenc pápa úrangyala imája. Szűnjön meg a konfliktus Palesztinában és Izraelben. Szűnjön meg az erőszak, szűnjön meg a gyűlölet. A Szent Atya felhívásai. Ferenc pápa beszéde a Teatinus szerzetesekhez. Az alapító karizma örökös megújításával előre haladni. A Jézussal való találkozás megváltoztatja életünket. Ferenc pápa úrangyala imája.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Ha valóban meg akarjuk ismerni Jézust, akkor követnünk kell őt. És meg kell változtatnunk emberek szerinti gondolkodásmódunkat. Minden megváltozik, ha valóban megismerted Jézust, tanította a Szent Atya. Vasárnap délben a Szent Péter téren összegyűlt nemzetközi hívősereg tapsal és Isten hozott itthon feliratú transzparenssel fogadta Ferenc pápát, aki Ázsián és Óceánián átívelő 12 napos utazását követően ismét az apostoli palota ablakában mondta el az úrangyala elimádkozása előtti beszédét, elemezve az évközi 24. vasárnap evangéliumi szakaszát. Ki számomra Jézus? Milyen helyet foglal el az életemben? Csak szavakban követem őt, vagy hagyom, hogy a vele való találkozás átalakítson? Tegyük fel magunknak ezeket a kérdéseket, buzdított rá beszédében a pápa. A vasárnapi evangéliumi szakasz azt beszéli el, hogy Jézus, miután megkérdezte a tanítványoktól, hogy mit gondolnak róla az emberek, egyenesen hozzájuk fordul ezzel a kérdéssel.
Ma voi, ki dite che io sia?
Hát ti, kinek tartotok engem? Kezdte beszédét Ferenc pápa, majd idézte Péter apostol szavait, aki az egész csoport nevében így válaszol. Te vagy a Krisztus, vagyis te vagy a Messiás. Amikor azonban Jézus a ráváró szenvedésről és halálról kezd beszélni, maga Péter száll vele szembe, és Jézus keményen szemrehányást tesz neki. Takarodj előlem, Sátán! Emberi módon és nem Isten tervei szerint gondolkodol, mondta a pápa, hozzátéve, hogy az Úr Sátánnak szólítja Pétert. A Szent Atya arra mutatott rá, hogy Péter apostol magatartását szemlélve mi is feltehetjük magunknak a kérdést. Mit is jelent valójában ismerni Jézust? Ugyanis Péter egyrészt tökéletesen válaszol, amikor azt mondja Jézusnak, hogy ő a Krisztus. Azonban ezek mögött a helyes szavak mögött még egy emberek szerinti gondolkodásmód van. Egy olyan mentalitás, amely egy erős messiást, egy győzedelmes messiást képzel el, aki nem szenvedhet, vagy nem halhat meg. Tehát Péter helyes szavakkal válaszolt,
Pietro risponde in maniera perfetta.
De gondolkodásmódja még nem változott meg. Még meg kell változtatni a mentalitását, még meg kell térnie, szögezte le beszédében Ferenc pápa. Ez egy fontos üzenet számunkra is. Ugyanis mi is megtanultunk valamit Istenről. Ismerjük a tanítást, az imákat helyesen mondjuk el, és arra a kérdésre, hogy ki számodra Jézus, talán jó választ is adunk, olyan formulával, amelyet a katekizmusban tanultunk meg. De biztosak vagyunk-e abban, hogy ez azt jelenti, hogy valóban ismerjük Jézust? A valóságban ahhoz, hogy megismerjük az Urat, nem elég, ha tudunk róla valamit, hanem követnünk kell őt, hagynunk kell, hogy megérintsen, és megváltoztasson bennünket evangéliuma. Vagyis az ő vele való kapcsolatról, a vele való találkozásról van szó.
Un incontro.
Nagyon sok mindent tudhatok Jézusról, de ha nem találkoztam vele, akkor még mindig nem tudom, hogy kicsoda Jézus. szükség van erre a találkozásra, amely megváltoztatja életünket, megváltoztatja életmódunkat, megváltoztatja gondolkodásmódunkat, kapcsolatainkat testvéreinkkel, megváltoztatja a befogadásra és a megbocsátásra való készségünket, megváltoztatja döntéseinket. Minden megváltozik, ha valóban megismerted Jézust. Minden megváltozik.
Tutto cambia.
Szögezte le a Szentatya. Ferenc pápa ezután az evangélikus teológus és lelkész Dietrich Bonhoeffer, a nácizmus áldozata szavait idézte, aki így írt. A probléma, amely soha nem hagy nyugodni, az a kérdés, hogy mit jelent számunkra ma a kereszténység, vagy egyáltalán, hogy ki Krisztus. Sajnos sokan már nem teszik fel maguknak ezt a kérdést, és nyugodtak maradnak, folytatta a pápa. Elalszanak, sőt távol maradnak Istentől. Azonban fontos, hogy feltegyük magunknak a kérdést. Ki számomra Jézus, és milyen helyet foglal el az életemben? Buzdított rá a pápa, majd a következő szavakkal zárta az urangyala elimádkozás előtt mondott beszédét. Erre a kérdésre édesanyánk Mária segítségével válaszoljunk, aki jól ismerte Jézust.
Que conosceva bene Gesù.
Ferenc pápa köszöntései és felhívásai az urangyala elimádkozása után. A Szentatya ezen a vasárnapon is erőteljes felhívást intézett minden háború, erőszak és gyűlölet beszüntetésére, utalásra Ukrajnára, Myanmarra és Közel-Keletre. Együtt érzéséről biztosította az áradások által sújtott vietnami és myanmari lakosságot, és felidézte az új mexikói boldog Moisés Lira Serafin atya alakját. A pápa mindenek előtt együtt érzését fejezte ki Vietnam és Myanmar lakosságának, amely a heves tájfun okozta áradásoktól szenved. A Szentatya imádkozik a halottakért, a sebesültekért és a kitelepítettekért. Isten nyújtson támasz mindazoknak, akik elvesztették szeretteiket és otthonaikat, és áldja meg a segítségnyújtókat, fohászkodott Ferenc pápa. A Szentatya utalt rá, hogy szombaton, Mexikóvárosban boldoga avatták Moisés Lira Serafin papot, a szeplőtelen Szűz Máriáról nevezett szeretett misszionárius női kongregáció alapítóját, aki 1950-ben hunyt el. Egész életét annak szentelte, hogy segítsen az embereknek a hitben és az Úr szeretetében való előrehaladásban. Apostoli buzgósága ösztönözze a papokat, hogy fenntartás nélkül adják át magukat Isten szent népének lelki javára.
A donarsi senza riserve per il bene spirituale del popolo santo di Dio.
Buzdított rá a pápa, majd a hívek tapsát kérte az új boldog számára. Örömmel jegyezte meg, hogy látja a téren a mexikói zászlókat. Ferenc pápa arról is megemlékezett, hogy Olaszországban ezen a napon tartják az amitrófiás laterál szklerózisban, az idegsorvadásos betegségben szenvedők napját. Imáiról biztosította betegeket és családjaikat, valamint bátorította a betegséggel kapcsolatos kutatómunkát és az önkéntes egyesületek tevékenységét. A Szentatya ezután ismételten arra szólított fel, hogy ne feledkezzünk meg a világot vérrel áztató háborúkról. Utalta meggyötört Ukrajnára, Myanmarra és a Közel-Keletre, a sok-sok ártatlan áldozatra. Hány fiatal élete tört ketté? A pápa 23 éves amerikai-izraeli Hersh Goldberg Polinra gondolt, akit szeptemberben 5 másik tuszttal együtt holtan találtak Gázában. Tavaly novemberben találkozott a fiú édesanyjával, Rákellel, aki lenyűgözte emberségével. A pápa most is elkíséri a gyászoló édesanyát. Imádkozik az áldozatokért, és továbbra is közel áll a túszók családjaihoz. A Szentatya végül a következő erőteljes felhívásra fordult az érdekeltekhez. Szűnjön meg a konfliktus Palesztinában és Izraelben. Szűnjön meg az erőszak.
Cessino le violenze.
Szűnjön meg a gyűlölet. engedjék szabadon a túszokat, folytatódjanak a tárgyalások, és találjanak békés megoldásokat. Ferenc pápa végül köszöntötte a rómaiakat, az Olaszországból és számos országból érkezett zarándokokat, kiemelve a lengyelországi Radom város Szent Hedvig királynő plébániájának híveit és jezsuita papok egy csoportját, akik tanulmányaikat folytatják Rómában. Üdvözölte a németországi Stade város diákjait és a Rómából Assisibe tartó gyalogos staféta résztvevőit, majd mindenkinek szép vasárnapot kívánt, és szokása szerint arra kérte a híveket, hogy ne feledkezzenek el imádkozni érte. Ferenc pápa beszéde a teatinus szerzetesekhez. Az alapító karizma örökös megújulásával előre haladni. A Szent Atya alig, hogy visszaérkezett a Vatikánba hosszú apostoli útjáról péntek este, másnap szombaton délelőtt már is megkezdte szokásos apostoli tevékenységét. Délelőtt 11 órakor a Szent Péter Bazilika katedra oltáránál fogadta a Clerici Regularis, a reguláris klerikusok, szabályozott papok, bevett néven a Teatinus rend 1500 tagját, akik napra pontosan szeptember 14-én Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén emlékeznek idén alapításuk 500. évfordulójára. Ferenc pápa köszöntő beszéddel fordult a Teatinus atyákhoz annak emlékére, hogy Szent Kajetán 500 éve, 1524. szeptember 14-én tette le a fogadalmát három társával együtt éppen ebben a bazilikában. Közbevetőleg megjegyezte a pápa. A történelem mondja, hogy a teotinusoknak volt valamilyen problémájuk a jezsuitákkal, de én nem hiszem. Mi csak menjünk tovább. Ez a fogadalom volt ugyanis, folytatta a pápa, a szerzetes reguláris papok intézetének a kezdete, amely a közösségi életre és a testvérek szolgálatára született, és az első apostoli közösség mintájára önmaga megreformálásával akart hozzájárulni az egyház megreformálásához. A pápa bátorítja a rendet, hogy továbbra is ebben a hármas irányban haladjon, még a megújulás, a közösség és a szolgálat terén. Ferenc pápa e három témának a kifejtéséhez abból a helyből merített ihletet, ahol most mindnyájan vannak, és ez a Szent Péter Bazilika, továbbá azokból a körülményekből, amelyek között a rend alapítói egykor letették a fogadalmukat. Az első téma a megújulás. Az első teotinusok nem egy tökéletes, teljesen kész épületben, bazilikában tették le ünnepélyes fogadalmaikat, ahogy azt ma látjuk, hanem valójában egy nagy építkezési területen, ahogy a Vatikáni Bazilika 1524-ben kinézett. Valójában ekkor már jó ideje tartott az ősi Konstantini Bazilika fokozatos lebontása, amely már nem felelt meg Isten népe igényeinek, és ezért egy új templomot építettek. Ám a munka lassan haladt, a források szűkösek voltak, és még a tervek sem voltak teljesen világosak. Mégis nekifogtak a munkának, mert a közösség gyarapodott, és a korábbi struktúrák már nem voltak elégségesek. Ez egy olyan kép, amely segít elgondolkodni azon, hogyan kell hűségesnek maradnunk a küldetésünkhöz úgy, hogy a megújulás bátor útjain járjunk tovább. A pápa megjegyezte. Érdekesnek találja, hogy a hűséget meg kell újítani. Nincs olyan hűség ugyanis, amelyet ne kellene megújítani, de mindig a régire alapozva. Igen, de egyidejűleg késznek kell lenni arra, hogy lebontsuk azt, ami nem szolgál többé, hogy egy újat építsünk, engedelmeskedve a Szentléleknek és bizalommal a gondviselés iránt. A második téma a közösség. Mint ismeretes, sokan dolgoztak a Szent Péter Bazilika újjáépítésén. Híres művészek, szakképzett kézművesek és egy egész sereg kétkezi munkás, férfiak és nők, akik a legmostóbb munkát is elvégezték, mégpedig együtt, közös összefogással, hogy életre keltsék az új épületet. És ez is egy fontos jel. Egy befogadó otthont ugyanis nem egyedül, hanem együtt, közösségben kell felépíteni,
ma insieme in comunità,
értékelve mindenki hozzájárulását. A megújulás a közösség témája után végül a harmadik szempont a szolgálat. Ebben a műhelyben a legkiválóbb tervek is semmivé lettek volna, ha az emberek nem dolgoztak volna rajta felgyűrt ingújjal. A jó szándék önmagában meddő marad, ha nem állunk konkrétan egymás szolgálatába alázattal, jó akarattal és áldozatkészséggel. Szent Kajetán mutatta meg ezt nekünk az általa támogatott sok karitász művel, melyek némelyike még ma is működik. De mindenek előtt azt tanította nekünk, amit maga Jézus tanított, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másokat, és életét adja értük. A pápa szerint nagyon fontos, hogy a teatinus rend éppen a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén született. A pápa ekkor arra kérte a vendégeit, hogy tekintsenek a Szent Péter Bazilika szépségére. Ugyanakkor tekintsünk egymásra is, és ne feledjük, hogy az épület, amelyben most mi vagyunk, csak szimbólum, egy jelkép, mert a valóság mi vagyunk, személyesen és közösségben. 500 évvel ezelőtt a rend alapítói nem téglából és márványból, hanem élőkövekből emeltek épületet, és életüket a nagybetűs egyháznak szentelték, amely Krisztus jegyese, Isten népének és az Úrnak misztikus teste. Ő érette adták oda magukat a végsőkig menően, és így adtak életet egy olyan munkának, amely több évszázados hűség után ma rátok van bízva. Bátorság és erőre buzdította őket a Szent Atya. Éppen ezért felkéri az egész teatinus családot, hogy a mostani jubileum alkalmával Szent Kajetán példáját követve örömmel fogadják a megújulás, a közösség és a szolgálat elhatározásait.
Propositi di rinnovamento, di comunione e di servizio.
A pápa végül hálásan megköszönte elvégzett munkájukat, és áldását adva rájuk, imádságukat kérte saját szolgálata számára. Ferenc pápa köszöntését követően Pietro Parolin bíboros államtitkár a Bazilika katedra oltáránál hálaadó szentmisét mutatott be az 1500 teatinus rend tag jelenlétében. A teatinus rend 500. évfordulója alkalmából augusztus 28-án a máltai Hamrun plébánia templomból Szent Kajetán nagyméretű szobrát elszállították a római Sant'Andrea della Valle bazilikába, amelynek magyar neve Völgyes Szent András templom, ami a Vatikán és a Piazza Venezia a Verence tér közt a Viktor Emmanuel Korzó mentén fekszik. Szeptember 12-én, múlt héten csütörtökön, a szobor ünnepélyes körmenetben érkezett a Szent Péter Bazilikába, és a főoltár mellé helyezték. Carlo Darmanin máltai szobrász készítette 1885-ben, mégpedig a Szent 1517-ben történt misztikus látomása alapján, amikor Szűz Mária Szent Kajetán kezébe adja a kis Jézust. A szobor most először hagyta el Máltát, ahol a szentet különösen is nagy tisztelet övezi. A Vatikánból aztán először visszaviszik a Völgyes Szent András templomba, majd szeptember 30-án pedig eredeti helyére szállítják Máltán. A teatinus elnevezés egyébként az alapító család nevére utal, Gaetano Tiene, aki 1480-ban született a Verence közelében fekvő Vicenzában az előkelő Tiene családból. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Zsámolytettek a ház elé,
az lett a zene eszközé. Aki pedig a hurt ütötte, letelepedett a küszöbre. A pusztaiak vasárnapja akkor kezdődött, amikor etetés után valahol megcirrent egy citera hangja. Citera? Egy pár házilag összeszerkesztett légydarab. 6-7 acél hur rajta egy libatol vagy egy kis faszeg, s mintegy a faszeg reszketek folytatásaként egy öreg, egy fáradtan is tenni kész, egy aszottan is fürge kéz, egy szántatlan is gazdag ész. Ezekből és ezeken át cini-cinizett ki a vágy, a szerelem a végtelen felé, oly félszegen, oly finoman az ég felé, akár körben a tücsköké. Aki hallotta, arra tartott, nem kíváncsiskodon közel, épp addig, hogy ne csak a hangot, a nótáját is kapja el. Vájút fordított, arra ült néhány vén, ahol összegyűlt. Bólintgattak figyelmesen, mint korcs Isten tiszteleten. Égből, pokolból jött a dal, jött az ősök jajaival. Rádióból jön ma a pusztán, nem a múltból a muzsika. Megyek, lám ez is lett az utcán, mutatóba sincs citera. Nem alulról jön a zene, nem Ázsia az őshaza, küldi a légből, Afrika az őserdő legbelseje. Most ez tetszik, most ennek áldoz a nép összegyűlve a tánchoz. Ha jazz pusztarálsz egresen, engem nem bánt, a szerecsen panasz is átjár szívemen, ő istenük is istenem.
Illyés Gyula Isten tisztelet című versét a szerző előadásában hallották. Illyés Gyula 1902-ben született a Tolna megyei Felsőrácegres pusztán. Apja uradalmi gépész, Dunántúli Juhász dinasztia leszármazottja volt. 16-ban szülei elváltak, ő anyjával Pestre költözött. Az érettségi után a budapesti bölcsészkor magyar-francia szakos hallgatója lett. Már 18-ban kapcsolatba került a baloldali diák és ifjú munkás mozgalmakkal. 21 végén a letartóztatás elől menekülve emigrált. Részt vett a baloldali emigráns mozgalmakban. Bekapcsolódott a francia és magyar avantgárd csoportok munkájába. 1926-ban tért haza. 23-ban kezdett rendszeresen publikálni. Néhány év alatt nemzedékének egyik legelismertebb alkotójává vált. 4-szer kapott Baumgarten díjat, 33-tól a Népi Írók mozgalmának egyik vezető személyisége, 37-től a Nyugat társszerkesztője, annak megszűnte után a Magyar Csillag szerkesztője volt. A német megszállás után vidéken és a fővárosban bujkált. 45 tavaszától részt vett a Nemzeti Parasztpárt munkájában. Nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselő lett, 48-ban azonban lemondott. Még ebben az évben Kossuth díjjal jutalmazták, később még 2-szer részesült ebben az elismerésben. 56 októberének legnagyobb irodalmi hatású eseménye az egy mondat a zsarnokságról című versének megjelenése volt. A 60-as években sokat járt külföldön. Munkásságát ide haza és máshol is számos kitüntetéssel ismerték el. Illyés Gyula 1983-ban hunyt el Budapesten.
Nap imája.
Uram, tekints le rám, magamtól semmire sem vagyok képes. Hova forduljak, kire bízhatnám gondomat? Néha elfordultam tőled, és a világ dolgai után nyúltam, de te vagy az irgalom forrása, ne fordítsd el tőlem arcodat. Amikor a világra tekintettem, nem volt meg bennem a hit szeme, hogy láthattalak volna téged, de te vagy mindent látó. Én csak áldozati adomány vagyok, odadobva a lábad elé, milyen kérés emelheti föl a tükörképet az élőhöz, hozzád, aki a tükör előtt állsz. Tekintsd először magadat, emlékezzél meg irgalmadról és hatalmadról, azután fordítsd szemedet én rám és rendelkezz szolgádról, jobb ágyodról. mert az Úr neve biztos menedék, aki megragadja, megmenekül. Uram, irányításod megörvendezteti szívemet, ó, irgalmasság Istene, tégy velem belátásod szerint.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.